Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok, és mai vendégem Kalas Györgyi, gasztronómiai író, újságíró, számos gasztrokönyv szerzője, aki rendszeresen tart workshopokat is a gyerekeknek, és akivel ma a gyerekekről és a gasztronómiáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, Györgyi.
Szia. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Kezdhetjük azzal, Györgyi, hogy picit idézzük fel a te gyerekkorodat. Mondjuk, hogy gyerekkorodban te kuktáskodtál-e? Magyarul sürögtél, forogtál-e az anyukád, nagymamád körül, mint oly sokan tettük azt annak idején?
Igen, ez így volt. Nagyon sokat sürögtem a nagymamám körül, de ez csak utólag tudatosult egyébként bennem, hogy én így nőttem föl. Akkor ez ilyen természetes volt. Az egyik nagymamám a városban élt, ahol mi is laktunk, a másik nagymamám pedig falun, és ugye hát jó szokás szerint én oda egész nyáron mindig le voltam téve. Nagyon-nagyon élveztük, nagyon szerettük, szerettünk ott lenni, és egy idő után egyébként kicsit már inkább később, tehát inkább kamaszkoromban kezdtem el minden konyhai folyamatba részt venni. Én nagyon-nagyon élveztem, hogy a nagymamámnak állatai vannak, tyúkjai vannak, nálunk minden évben volt disznóvágás, volt, hogy kecske is volt, a kecske sajtot is maguk készítették, mindent maguk termesztettek, tehát ha mondjuk a nagymamám reggel elhatározta, hogy mit főz, akkor engem vagy az unokatestvéreimet kiküldött, hogy szedjük le a kertből és frissen megfőzte, de ugye részt vettünk egy kicsit a mezőgazdasági folyamatokba és a kertművelésbe is. Utólag tudatosult bennem, hogy szerintem nagyon-nagyon sokat jelentett nekem akkor ez, és az is utólag tudatosult bennem, hogy nagymamám különösen jó szakácsnak számíthatott, hiszen a falu összes lakodalmában mindig ő sütötte a tortát, amióta csak emlékszem. Nekem is mindig saját készítésű tortát, akkora, vannak olyan fényképek, hogy a torta nagyobb, mint még én vagyok, mindig ilyen óriási tortát készített minden unokájának, és gyönyörű, nem csak finom, hanem gyönyörű tortákat sütött, úgyhogy az összes lagziba is őt hívták mindig, hogy az ünnepelteknek készítse el az esküvői tortát, és nekünk is mindig nagyon finom süteményeket sütött, úgyhogy az, hogy ennyit tudok róla mesélni, szerintem az is mutatja, hogy volt szerepe ennek a gyerekkoromban.
Te nagyon-nagyon komoly gasztronómiai előnnyel indultál akkor az életben. Azt kell, hogy mondjam, először is micsoda óriási kincs egy vidéki nagymama is.
Igen.
Másodszor az, hogy aki azért tényleg lakodalmakba főzött, az valóban így van, hogy hát az annak a közösségnek lehetett a főszakácsa, vagy a főgazdasszonya, tehát valóban úgy van, hogy az esküvőkre, a lakodalmakra mindig a legszebbet, a legjobbat szeretné az ember.
Igen, és ennek az az előnye is megvolt, hogy minket is mindig meghívtak ezekbe a lakodalmakba, ugye kicsikorunktól kezdve. Nagyon-nagyon szerettem lagzikba járni, leginkább azért, mert a felnőttek egy idő után egyáltalán nem figyeltek ránk, tehát azt csinálhattunk, amit akartunk, és azt tehettünk, amit csak akartunk, úgyhogy én nagyon szerettem már akkor is mindent megkóstolni a lagziban.
Szóval mindenevő voltál. Volt-e esetleg olyan étel, amit utáltál? Van ilyen emléked?
Két ételt nem szerettem világéletemben, és ezt a mai napig nem sikerült megszeretnem, de tényleg csak ez a kettő van, a grízes tészta és a sárga borsó főzelék. Egyébként a sárga borsóval már egy kicsit barátkozom, az édes tésztákat nem tudtam megszeretni, tehát nálunk soha nem volt divat. Talán ezért, mert a nagymamám meg az anyukám is ennyire jól főzött, tehát nálunk grízes tészta, diós tészta, mákos tészta, ilyen édes tészták nem készültek, tehát ezt nem tudtam megszeretni, sem a sárga borsót, és erről van egy nagyon kedves történetem is, mert amikor óvodában ugye anyák napjára kellett készíteni egy ilyen kis rajzot az anyukákról, amit anyák napján odaadtak nekünk, és kért az óvónéni, hogy egy mondatot írjod az anyukádról, ami nagyon jellemzi őt, akkor az én kislányom azt írta oda, hogy ez az anyukám is, ő nem szereti a sárga borsót. Tehát az 5 éves kislányom is ezt jegyezte meg rólam a legjobban. Ő szereti a sárga borsót, úgyhogy ezért barátkozok vele. Találtam egy olyan receptet, amikor kókuszkrémmel készítem most már a főzeléket, és úgy én is valamennyire meg tudom enni.
Szóval az látszódik, hogy a gyerekkori minták ott voltak az életedben, teli-teli jó élménnyel. Mi volt az a vonal, vagy az a hívás, amikor azt érezted, hogy neked a gasztronómiával komolyabban, mélyebben kell foglalkoznod?
Ez is lassan alakult ki bennem, tehát soha nem volt ez ennyire tudatos, de utólag visszatekintve világos egy kicsit számomra is, hogy mennyire érdekel, tehát már gyerekkoromtól kezdve. Én kulturális antropológia szakra felvételiztem az egyetemre, gimnázium után, tehát én kulturális antropológus végzettségű vagyok, és ott már az volt a feladat, hogy kellett írni egy felvételi dolgozatot, és már azt is a kukoricáról írtam, tehát hogy milyen szerepe volt az amerikai őslakosok életében a kukoricának, és utána hogyan terjedt ezzel Európában, hogyan épült be az étkezésbe. És utána terepmunkán kellett részt vennünk a kutatás alatt, én Gyimesben kutattam, és ott is részt vettem a családi gazdaságoknak a működésébe, tehát ott ugye egy antropológiai terepmunka alkalmával minél hosszabban be kell épülni, és részt kell venni egy család életében, úgyhogy én ott is jártam ki a mezőre kaszálni, együtt készítettük a sajtot, együtt főztünk, tehát minden ilyen folyamatban részt vettem, és a szakdolgozatomat is már abból írtam, hogy hogyan működnek ezek az önellátó családi gazdaságok. Úgyhogy igazából engem már egyetemista koromban is érdekelt, viszonylag hamar megtanultam főzni is, és nagyon, nagyon szeretek is főzni. És aztán újságíróként dolgoztam, később a kommunikáció szakot is elvégeztem, és akkor úgy kezdtem el újságíróként dolgozni, és egyre több ilyen gasztronómiai témájú cikket írtam éttermekről, olyan emberekről, akiknek különös viszonya van a gasztronómiához, érdekes történetük van. Eleve szerintem nagyon érdekes, hogy valaki miért nyit egy éttermet, vagy miért kezd el gasztronómiával foglalkozni, és hogy egyre több ilyen témájú cikket írtam, éreztem, hogy engem is egyre jobban érdekel ez a téma, egyre több helyre jutottam, egyre több ételt tudtam megkóstolni, egyre több tudást szereztem ezzel kapcsolatban, és hát most már szinte kizárólag gasztronómiával foglalkozom.
Szóval beszippantott akkor ez az igen. életforma, mert ez egy életforma.
Igen, igen.
Emlékszem, egyszer meséltet valamelyik könyvet kapcsán, hogy ha ti külföldre is mentek, akkor neked végig kell járni azokat a bizonyos éttermeket, amit előre kiszemelsz, megtervezed, hogy oda ellátogattok, és ennek a család is a részese, a gyerekek is a részesei.
Igen, igen, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik ezért. A férjemet is nagyon érdekli a gasztronómia, ő is nagyon jól főz, szerintem még jobban főz, mint én. És a gyerekeimnek is nagyon hálás vagyok, hogy őket is érdekli, illetve ha nem is mindig érdekli, elfogadják ezt, és velem jönnek, most nemrég Kairóban voltunk, és ugye Kairónak van ez az érdekes nemzeti étel, ez a kosari, ami hát itthon nem egy elterjedt étel, és nagyon érdekes is, mert tészta van benne, rizs, meg csicseri borsó, tehát hogy lehet, hogy ezeket a dolgokat nekünk nem jutna eszünkbe így összerakni, és hát Kairóban is ez egy projekt volt, hogy akkor megtaláljam a legjobb kosarit, és nagyon alaposan utána olvastam, és a gyerekek jöttek utánam nagyon aranyosan az ilyen kis eldugott városrészekbe, és kóstoltuk ezeket az ételeket.
Azért a kulturális antropológus, meg a gasztronómiai lét az viszi neked végig az életedet. Miért a gyerekek lettek a te célpontjaid? Hogy őket kellene edukálni? Miért lettek ők a te célpontjaid?
Egy részben azért is, amit te most mondtál, hogy milyen jól meg lehet mutatni a világot a gyerekeknek az ételeken keresztül, és ezt kezdtem felfedezni a saját gyerekeimen, hogy akár egy ilyen étel, mint ez az egyiptomi kosari kapcsán is mennyi mindenről tudunk már beszélni, hogy ugye ez hogy alakult ki, milyen hatások voltak az adott országban, ugye, hogy indiai és olasz hatások alapján hogyan alakul ki mondjuk egy új étel, vagy akár ha veszünk egy ilyen egyszerű ételt, mint a pizza, amit minden gyerek szeret. És ahogy nekem is lettek gyerekeim, egyre több helyre jártam, és egy kicsit hiányzott, hogy nincs erről semmilyen tudás tulajdonképpen az iskolába. Tehát nagyon fontos lenne, hogy megtanítsuk a gyerekeket főzni, hogy magabiztosan tudjanak a konyhában mozogni, hogy később majd, amikor egyedül élnek, akkor is teljesen természetes legyen számukra, hogy főznek maguknak és a családjuknak, és nem mondjuk rendelnek ételt. Másrészt, hogy nagyon tetszett ez, hogy mennyi információt tudok átadni ezáltal a gyerekeknek, és ez mennyire érdekli őket. Nagyon sokszor tartok előadást iskolákba, könyvtárakba, és mikor a pizzáról beszélünk, akkor ugye nagyon sok olyan történelmi, meg földrajzi dolog felmerül, ami esetleg mondjuk, ha földrajzórán vagy történelemórán beszélünk róla, nem biztos, hogy megmarad bennük, de ha arról beszélünk, hogy hogy kerül a paradicsom a pizzára, és ugye mi kellett ahhoz, fel kellett fedezni Amerikát. de már pizza sokkal hamarabb volt, mint paradicsom, és akkor ez a kettő hogyan egyesült, és akkor milyen ételek jönnek még Amerikából, például a csokoládé, meg a kakaó, amit annyira szeretnek, és nagyon-nagyon sok ismeretet át lehet így adni, és ezért kezdtem el én írni igazából a gyerekeknek szóló könyveimet, kicsit a saját gyerekeimnek is. Tehát elképzeltem, hogyha lenne egy ilyen tantárgy az iskolában, mint gasztronómia, akkor szerintem az ilyen lenne, és igyekeztem ezt elég holisztikusan megfogni ezt a témát, tehát minden oldalról bemutatni, és aztán később ehhez kapcsolódott a főzés is, hogy együtt főzök a gyerekekkel nagyon sokszor, hogy tényleg ilyen megbízható, meg magabiztos tudást lehet a kezükbe adni, amit egész életük során használni tudnak.
Egy picit visszakanyarodok az iskolai oktatáshoz. Én nagyon-nagyon régen voltam általános iskolás, és akkor nekünk volt egy olyan tantárgyunk, hogy gyakorlati oktatás? Azt hiszem, hogy ez volt a neve, és emlékszem, hogy mi lányok kötöttünk, horgoltunk, főztünk, ugyanakkor a fiúk, ha jól emlékszem, ilyen alumínium lapokból hamutartót gyártottak. Én nem is értem, hogy lehetett ilyet tenni. Tehát, hogy az akkori világnak a szemléletét azért ez nagyon jól leírja, hogy hamutartót készítettek a fiúk. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy emlékszem, hogy amikor az iskolában főztünk, egész másképp ismertem meg az osztálytársaimat, az osztálytársnőimet, ahogy ott kommunikáltunk, ahogy vettük egymás kezéből át az alapanyagokat, vagy éppen a kést, vagy a nem tudom én milyen segédeszközzel, vagy konyhai eszközzel dolgoztunk éppen. Szóval arra emlékszem vissza, hogy olyan közegben ugye egyébként nem találkoztam az osztálytársaimmal, de valahogy erősítette a csapatot. Tehát adott egy más szemléletet, és ami a non plus ultra, hogy utána leültünk és elfogyasztottak, és akkor meghívhattuk a fiúkat is. De hogy az az élmény, az nagyon-nagyon erősen benne van az iskolai életből, hogy volt egy ilyen tantárgyunk, nagyon jó volt abban részt venni, új szemléletet adott, tehát a közösséget formált, az együttfőzés, hát van annak valami nagyon nagy ereje.
Igen, és nagyon jó, hogy ezt mondod, és szerintem te nagyon szerencsés vagy, hogy akkor neked volt ilyen az iskolában. Volt. Amikor én erről mesélek, akkor a legtöbben felidézik, hogy egyszer ők sütöttek palacsint az iskolában. Nekem még ilyen emlékem sincs, tehát nekem a maximum emlékem ezekről a gyakorlati órákról, vagy technika órákról, hogy adtak valami fadarabot szeptemberbe, amire májusra úgy le kellett csiszolni valami kézi reszelővel, hogy legyen belőle egy tutaj, és úgy éreztem, hogy soha nem fog megvalósulni. Persze nyilván ennek is van valamilyen haszna, meg gyakorlati haszna. Nálunk nem volt főzés az iskolában, és nem is azt állítom én, hogy kötelező lenne, hogy mindenhol legyen főzés. De úgy érzem, hogy szerencsére egyre több iskola nyitott erre, és megérti azt, hogy maga az egészséges étkezés nem tud abba kimerülni, hogy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy a saláta jó, a répa jó, a csoki rossz. Tehát, hogy ez azért ennél egy sokkal összetettebb dolog.
Sokkal színesebb.
Igen. És ez nem is marad meg a gyerekekbe. De ha megtanítunk nekik olyan skilleket, hogy hogyan tudnak vagy akár hogyan tudják a saját fantáziájukat használni egy étel elkészítéséhez, vagy milyen alaphagyakhoz nyúljanak, amikor otthon vannak, vagy mit alkossanak abból. Tehát a főzés az egy alkotás, ez egy kreatív folyamat, a gyerekek ezt nagyon élvezik, és nálam is, amikor vannak ezek a főzések, én is azt látom, hogy amit te is mondtál, hogy hát új barátságok születnek, hát ott megismerkednek, akkor ők onnan úgy mennek el, hogy már meg fognak tudni csinálni egy süteményt, mondjuk egy recept alapján, ami egyébként nem egyszerű, tehát hogy egy gyereknek is egy receptet követni, azért azt meg kell tanulni. Tehát ez egy ugyanolyan tanulási folyamat, mint bármi más.
Egyébként te hogy látod a mai gyerekeket? Ugye nyilván, aki már hozzád elmegy egy workshopra, ő már érez valami hívást arra, hogy részt vegyen egy ilyen főzésen, de mit tapasztalsz? A mai szülők főznek a gyerekkel, tanítják a gyereket főzni, bevonják a folyamatba? Mondjuk úgy, vannak-e olyan szerencsések, mint te a nagymamáddal, hogy ott lehettél mellette és segíthettél neki?
Azért nehéz nekem erre válaszolni, mert én csupa pozitív dolgot tudnék mondani. Tehát, mint említettem, nagyon sok iskolába járok előadást tartani, és engem azért meglep, hogy mennyire tájékozottak a gyerekek, és olyan ételeket mondanak a kedvenc ételeiknek, ami mondjuk az én gyerekkoromban, ha most már visszatérünk a technikaórákhoz, nem is volt. Tehát az, hogy mi hazamegyünk és sushit együnk, de talán még a pizza is egy kicsit ilyen nem volt annyira elérhető. Tehát én azt látom, hogy nagyon érdekli a gyerekeket, nagyon tájékozott. nyitottak és szeretnek főzni, érdekli őket a gasztronómia, de azért azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy én nyilván olyan gyerekekkel találkozom, akiket ez érdekel. Tehát aki eljön hozzám egy főzős workshopra, az azért jön el, mert tudja az anyukája, hogy őt ez érdekli. Ha engem meghív egy iskola egy ilyen előadással, akkor azt gondolom, hogy már ott is van egyféle nyitottság arra, hogy én az ételek történetéről meséljek a gyerekeknek, és azért hívtak meg, mert ez érdekli a gyerekeket. Tehát nyilván nagyon szelektált az én tapasztalatom, meg az én rálátásom, nekem pozitív tapasztalataim vannak.
És szerintem az is segíti ezt a folyamatot, hogy a social media felületeken előtérbe kerültek a séfek, a szakácsok. Sőt, nem csak ott, hanem ugye míg régen mondjuk a felszolgálóval találkozott csak egy étteremben mondjuk a vendég, ma már tudjuk, hogy abban a konyhában ki főz, van annak híre, hogy ki ott a séf, ismerjük őket akár a televízióból, akár a social media felületekről, ahol egyébként rengeteg edukatív anyag is van, hiszen nagyon sokat tanulhatunk ebből, és ami számomra talán még érdekes, hogy a fiúknak is vonzóbb lett a főzés. Ezt nem tudom, hogy te hogy látod.
Én pontosan ugyanígy látom, a múltkor valakinek meséltem arról, hogy tartok ilyen főzős workshopokat gyerekeknek, és rögtön azt kérdezte vissza, hogy úristen, és hogy bírsz annyi lánnyal? És akkor mondtam neki, hogy nem csak lányok vannak, nagyon sok fiú van, sőt, nagyon büszke vagyok rá, hogy karácsony előtt volt egy olyan főzős workshopom, ahol csak fiúk voltak. Tényleg. És azért az, hogy 8-10 fiú összegyűlik főzni, erre én is nagyon büszke vagyok. Visszatérve a social médiára, én is azt gondolom, hogy bár nagyon-nagyon sok káros hatása van nyilván, van ennek egy ilyen előnye is, hogy divat lett nem csak a szakácsok, meg a séfek, hogy előtérbe léptek, hanem divat lett talán a főzés, meg a gasztronómia. Tehát nagyon sok ilyen tartalom van a social médián, és ugye sajnos a kamaszok, akik nagyon nagy fogyasztói ennek a social médiának, viszont ez egy előny lehet, hogy ezt látják, tehát én azt láttam például saját kamaszlányaimon, hogy ez egy divat lett, hogy akkor hú, láttam valami jó receptet, és akkor azt csináljuk meg, vagy süssünk egy brownit, és most teljesen mindegy, hogy ez egy édesség, és azt mondjuk bekategorizálnánk abba, hogy ez nem egészséges, akkor is az szerintem sokkal egészségesebb, hogy ő otthon neki el elkészíteni.
Tudja, milyen alapanyagból.
Tudja, mi van benne. Akár ő maga is látja, mondta nekem a lányom, hogy úristen, anya, ebben nagyon sok cukor van. Hát megtapasztalja ő, hogy egy ilyen sütemény, ha elkészül, ebben tényleg nagyon sok cukor van, tehát adott esetben mondjuk kevesebbet kell belőle enni. Úgyhogy szerintem a social médiának van egy ilyen pozitív oldala is a gasztronómia szempontjából, ugyanakkor megemlíteném azt, hogy szerintem a másik dolog, amiért ennyire talán egyre nagyobb divat a gasztronómia, és a közös étkezés és a főzés az, mert nagyon-nagyon kevés olyan esemény van már az életünkben, amikor nem használjuk a telefont. És az, hogy mondjuk leülünk együtt otthon vacsorázni, vagy meghívunk barátokat és leülünk vacsorázni, az az egyik ilyen esemény. És még az étteremben is elővesszük a telefonunkat, hogy lefotózzunk ugye minden kaját, tehát egy otthoni közös főzés talán még egy ilyen dolog, és egy főzős workshop is ilyen dolog a gyerekeknek, hogy ott vannak nálam 2-3 órát, és nem veszik el a telefonjukat, eszükbe se jut, hogy ránézzenek. Tehát ez egy olyan flow nekik, amit már nagyon ritkán tudnak megtapasztalni a mai gyerekek szerintem.
Visszatérünk még az étteremhez, meg a közös étkezéshez, de most muszáj egy rövid szünetet tartanunk, úgyhogy kedves hallgatók, néhány perc múlva Kalas Györgyivel várunk benneteket vissza a rádiók mellett.